Pölöskei Gábor, Nina Klebersberg intézmény fenntartó központ elnöke, az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Ugye a rövid szünet előtt visszatértünk itt a felelősségi körök, hatáskörök és a struktúra kérdéseihez. Ugye azt kérdeztem öntől, hogy például ez az 57 egység, ami a 198 tankerület helyébe lép, vagy a központja lesz, ez pontosan mit fog csinálni. Egyébként mi az, ami, ugye azt mondta, hogy tankerületek fognak hozzátartozni. Mi az, ami maradt tankerületi szinten, és mi az, ami ehhez a központhoz fog tartozni a jövőben? Mi lesz itt a munkamegosztás?
A központi csak irányít, stratégiát alkot, szabályozókat alkot. Szabályozókat azért kell alkotni, hogy egységességet teremtsen meg. És egyébként, mivel ezek önálló egységek, önálló jogi, önálló költségvetési egységek, ezért gyakorlatilag nyilvánvaló, hogy saját maguk életét élik. Viszont, mint mondtam, ezeknek egy ilyen menedzsment egységeknek kell lenni, és azért is nem intézményesítettük, mint talán a szakképzési központokhoz lehetne jobban hasonlítani, csak a szakképzési központoknál, vagy szakképzési centrumoknál ott intézményesítették a centrumot, ott OM számmal látták el, és ebbe a pillanatba viszont az iskolákat ott tagosítani kellett. Nekünk nem ez a szándékunk, azért, mert nagyon színes egy-egy ilyen centrumhoz tartozó, központhoz tartozó iskolakör, hiszen van benne általános iskola, gimnázium, kollégium, gyógypedagógia, mindenféle van benne. Ez azt jelenti, hogy, és különben is fontosnak tartjuk az iskolák identitásában, hogy igenis az egy önálló, OM számmal rendelkező jogi személy az iskola, akinek a működését kell nekünk támogatni. Ezért elsősorban, mint mondtam, hogy ilyen menedzsment egységek, vagyis mit csináltál? Például a humán erőforrásnak az adminisztrációját csinálja. Például a költségvetést megtervezi az iskolákra, de úgy, hogy a keretszámokat megadja, egyeztet az iskola igazgatókkal, és igazából lehetőséget teremt arra, támogatja azt, hogy az iskoláknak saját költségvetése legyen. Fontos, hogy a költségvetésnél például különítsenek el egy olyat, hogy szakmai dologi, ugyanis ez a szakmai dologi lesz az, ami fölött az iskolai igazgató rendelkezhet, ami fölött ő úgy gazdálkodik, hogy el tudja dönteni, hogy mikor, mire van szüksége az iskolának.
Ez egy újdonság, ugye? Bocsássam meg. Tehát az iskolai igazgatónak újra lesz olyan pénze, amivel ő gazdálkodik.
Igen. Így van. És ez most nem olyan, mint ami most van, hogy 50 ezer forintot odaadtunk az iskolai igazgatóknak, hogy gyorsan, ha szükség van, akkor vegyenek dolgokat, mert ez nem gazdálkodás. Ez egy picit tűzoltás, ami most van. Ez nem erről szól. A szakmai dologi az egy megtervezett költségvetési sor, amit ő tud figyelni az év során, hogy mikor, mire költött. Azt gondolom, hogy ez egy előremutató dolog.
Tehát az 57 központnak például ez lesz az egyik felelőssége, hogy ezeket az iskolai költségvetéseket koordinálja, összegyűjtje, összefogja?
Igen, tehát a szerződéskötéseket ő fogja csinálni valóban, gyakorlatilag a kötelezettségvállalás az ott lesz, pénzügyi emberek azok ott lesznek, tehát az, ami a technikai részét adja az iskolai működésnek. De hogyha a technikai részének tekintem azt, hogy például legyenek gondnokok az iskolában, mert egy nagy iskolánál jó, hogyha van gondnok, sőt, egy nagy iskolánál még lehet, hogy egy karbantartó is jó, hogyha kihelyezésre kerül. Az rendben van, csak akkor ez sokkal jobban lehet pénzügyileg, hatékonyabban lehet ezt az egészet működtetni, hogyha egy nagyobb egységben működtetem, és akkor pontosan tudom, hogy na, egy nagy iskolának egy karbantartót lehelyezek, annak a munkakörébe leírom ugye, hogy mi a feladata, és az iskolai igazgatónak kell, hogy szót fogadjon. Ebben a pillanatban az iskolai igazgatónak van karbantartója. Viszont a kisiskoláknál ez elképzelhetetlen, ugye? Tehát egy nagyhoz például gondnokokat máskor is volt, legyenek igen gondnokok, legyenek egy kicsit, hogy mondjam, ilyen házi urai egy kicsit, mert házigazdának ott van az igazgató, de azért aki segíti az ő munkáját. De hát egy kisiskolán ezt nehezen tudom elképzelni. Viszont, hogyha egy ilyen tankerületi központban gondolkodom, úgynevezett körgondnokságot is akár ki lehetne alakítani, tehát van egy gondnok a tankerületi központba alkalmazott, akihez mondjuk 3 iskola tartozik. Tehát ezek az a lényeg, hogy az iskola igazgató mindig tudjon kihez fordulni, hogyha szükség van arra, mert az iskolában valami történt, ez egyik. A másik meg a tervezhetőség. Ugyanis, hogyha a karbantartás működtetést nézzük, akkor ez a tervezhetőség az egy lényeges dolog. Tehát itt azért betervezhető karbantartási munkálatok is lehetnek, ami viszont már központibb, tehát tankerületi szintről is jobban irányítható. Szerintem egy kicsit úgy kell gondolkodni, mint ahogy otthon a családi ház körül gondolkodunk. Akkor talán előbbre jutunk.
Jó, tehát hogy beszéltünk arról, hogy ennek az 57 központnak mi lesz a feladata vagy a hatásköre. Ugye ön arról is beszélt, hogy az iskolai igazgatók sok mindent visszakapnak, sok minden olyan döntési jogkört, például lesz önálló költségvetésük. A kettő között lévő tankerületnek mi lesz az új struktúrában a feladata, vagy a mandátuma?
Amiről én beszélek, ez a tankerület.
Ez a tankerület?
Így van, amiről beszélek, tankerület, gyakorlatilag a központ a tankerületeket ellenőrzi, hogy jól végzik-e a munkájukat, és valóban azt a típusú menedzsment, típusú szolgáltatást látják el egyrészt. Másrészt meg miután azért most beszélünk a működtetésről, mert ugye erre fele tolódott el a dolog, de hát azért egy lényeges dolgot ne felejtsünk el, hogy az iskolában szakmai munka folyik. Tehát itt igazából azért gyerekekről szól a történet, nevelésről, oktatásról, vagyis ennek a támogatásáról szól, és a szakmai munkának a felügyelője az igazgató. A szakmai munkának, a szakmai munkát, hogy jól tudja ellátni az igazgató, ahhoz kell forrás. Ahhoz kell a szakmai dologi, illetve ahhoz kell annak a környezetnek a megteremtése, amelyet a tankerületnek kell megadni. Tehát végig tankerületről beszélek, mert az van közel. Ha egy folyamat talán az elég jól visszaadja a szakma és az ellenőrzés, meg az egész kontroll és a pénzügyi résznek a kapcsolatát is. Úgy indul egy év, hogy az iskola igazgató a pedagógiai programja értelmében megtervezi az évet, órarendet csinál, tantárgyfelosztást csinál. Ezt a tantárgyfelosztást a tankerület elfogadja. Ez azért érdekes, mert a tantárgyfelosztás határozza meg, hogy mennyi pedagógusa lesz, hány órában taníthatnak a pedagógusok. Ugye ennek a következménye viszont pénzügyi rész. Tehát ezért gyakorlatilag ez most a tankerület lesz az, aki meghatározza, de mivel ez egy szakmai rész, és annak a pénzügyi vonzatának a meghatározása, például ennek az ellenőrzését már a központnak kell végezni. Hiszen aki javasol, engedélyez, akkor ott az ellenőrzésnek el kell várni. Tehát például ez az hármas tagolódás, ez elég jól megfigyelhető ennél a folyamatnál.
Ugye, kérdeztem a beszélgetésünk egy pontján önt például arra, hogy az igazgatóknak a hatáskör az hogy alakul, amikor itt az elmúlt néhány évben többször szóba került az oktatás, akkor rendszeresen kérdeztük az aréna vendégeinket arról, hogy az igazgatóknak a munkáltatói jogköre az hogyan jelenik meg. Ugye ez szakmai kérdés, azt gondolom alapvetően.
Igen.
És ugye itt, ha jól emlékszem, akkor itt is egy vegyes megoldás volt. Tehát igazából volt is munkáltatói jogkörük, és nem is, most nagyon civil módon próbálok fogalmazni. Ebben ez hogyan fog változni?
Ezt is le kell tisztítani, valóban egyetértek vele. Ez azt jelenti, hogy a munkáltatói jogkörnek van két véglete, az egyik, amikor fölveszem a dolgozót, a másik pedig, amikor elválunk egymástól, és közte van jó pár munkáltatói jogosítvány. Gyakorlatilag ezt a két végletet, tehát amikor fölveszem, és gyakorlatilag megszűnik a munkaviszony, azt a munkáltatói jogkört változatlanul azt mondom, hogy nem az iskola igazgató, hanem a tankerület, tehát egyel fölötte szint gyakorolja. Tehát nem most, mint ahogy ugye a kriket először, a krik elnöke gyakorolta mindenki fölött a munkáltatói jogot.
Most a tankerület. Tehát igen, ez a tankerülethez kerül.
Igen, mert így van, tehát ez egyértelműen most szabályozottan a tankerülethez kerül. Minden egyéb más munkáltatói jog az iskola igazgatónál lesz.
Tehát ami a két végpont között van, ahogyan fogalmazott.
Az minden ott van, és hozzáteszem, hogy egyébként pedig a két végpont, hogy milyen tanárt foglalkoztat, vagy ki az, aki bekerüljön az iskolába, az csak úgy lehetséges, hogyha az iskola igazgató azzal egyetért. Tehát egyetértési jogosítványt adunk ebben az esetben az iskola igazgatónak. Tehát lefordítom. Hiányzik egy matek tanár, az iskola igazgatója egyeztet a tankerület vezetőjével, hogy gyakorlatilag van-e rá forrás, ő azt mondja, hogy van forrás, iskola igazgató kirakja a pályázatot, meghirdeti, kiválogatja a jelentkezők közül, és gyakorlatilag felterjeszti a tankerület igazgatónak, hogy kössék meg vele akkor a kinevezést. Ez a folyamat.
És a másik végponton, nyilván senki sem szereti a másik végpontot emlegetni, hogy ott például arról lehet szó, hogy az iskola igazgató mondjuk szeretne valakitől megválni, mert mondjuk a szakmai munkája olyan. Ott hogyan történik ugyanez a folyamat?
Azért a közalkalmazotti jogviszonyban nem olyan egyszerű ez, úgyhogy bármennyire is szeretne, sok esetben bizony ezt nem tudja megtenni, még hogyha indokolt is az igazság. De nyilvánvaló ez egy hosszadalmas folyamat, ez csak úgy lehetséges, hogyha a tankerülettől kér segítséget, és ott jogi támogatást kell adni, hogy segítsék az ő munkáját.
De ezt ő kezdeményezheti?
Kezdeményezheti.
Tehát van egy ilyen lehetősége, hogy kezdeményezheti ezt a lehetőséget.
Igen.
Egyébként mire számítanak? Ugye azt mondta, hogy nagyon sok tárgyalás volt erről az új struktúráról, ezzel kezdtük a beszélgetésünket, amikor arról kérdeztem, hogy mi az, hogy átépítés vagy újjáépítés. Ugye nagyon sok tárgyalás volt. Mennyire ismerik a szereplők, akár a fenntartók, akár az iskolai igazgatók már ennek az új struktúrának a részleteit? Hogy látja?
Nekem nagyon nagy segítség volt a kerekasztalnak a megalakulása, ez az igazság, mert a kerekasztal különböző témákban munkacsoportot hozott létre, és megalakult egy fenntartói munkacsoport, és a fenntartói munkacsoportban nagyon sokféle szereplő van benne. Vannak benne fenntartók is, különböző önkormányzati egyesületek, tehát kis, közepes, stb., tehát gyakorló polgármesterek is vannak benne. Van benne kisebbségi önkormányzat képviselője, tehát ők a fenntartói oldalt segítik. De egyébként mindenki más, gyakorlatilag iskolaigazgató az az igazság. Tehát nem úgy jött oda, hogy ő iskolaigazgató, de őt küldte az adott szervezetet. Például mondjuk a Művészeti Akadémia az egy olyan iskolát küldött, ahol már nagyon régi tapasztalt iskolaigazgató van, aki egy szakközépiskolának az igazgatója. Tehát nagyon összetett, és van benne kollégium, gyógypedagógia, mindenféle. Ez nagyon-nagyon jó, mert nagyon sokféle szempontot be tudnak hozni, és be is hoznak, és mindenki érzi annak a lehetőségét, hogy most valamit találjunk ki, egy olyat, ami megújíthatja úgy a dolgokat, hogy azért az alapokat ismerjük. Tehát itt nem kísérletről van szó, itt nem arról van szó, hogy most olyan dolgot kell kitalálni. Hát voltak az önkormányzatok, fenntartók. Az iskolák tudják, hogy milyen volt a teljes autonómia, milyen volt, amikor részautonómiájuk volt, és az is, amikor teljesen megszűnt. Tehát igazából a tapasztalatokat kell összehangolni, és vagy behozni, és ezek a tapasztalatokból lesz egy azt gondolom, remélem, hogy egy konszenzusos rendszer felépítve. Miután nagyon-nagyon hát az időszorításában vagyunk, és gyorsan meg kell oldani a dolgot, ezért én kértem őket, hogy hetente ülésezzünk, és hetente hosszantartó szócsaták voltak, és érdekegyeztetések voltak, és pont most jutottunk arra az állapotra, hogy nagyon részletes jegyzőkönyvek segítettek abba, hogy ezeket feldolgozzuk, és az általunk elképzelteket finomítsuk az itt elhangzottakon, és pont ma volt ennek a munkacsoportnak egy olyan ülése, ahol összegezve ezt be tudtam mutatni, és hát nagyon örülök, mert megelégedésükre szolgált. Úgyhogy igazából ez egy nagyon, nagyon pozitív, azt gondolom. Abszolút közös munka.
Mi volt, mit mondtak önnek? Mi volt vagy mit tapasztalt, mit hallott tőlük? Mi a legfontosabb újdonság számukra ebben a rendszerben?
Hát a jogosultság, tehát hogy saját intézményüknek megint a gazdái lehetnek. Egyértelműen ez. A másik a tiszta, szabályozott rendszer, hogy pontosan meghatározott, hogy kinek mi a feladata, kihez tudnak fordulni, és a hatékonyságot ők is jobban látják benne. Tehát kifejezetten bizakodó volt. Megmondom őszintén, nem volt mindig ilyen a hangulat, tehát volt egy hullámvölgy, amikor ilyen szkepticizmus vett rajtuk, hogy milyen jó, hogy ilyeneket mondunk és beszélünk, de egyébként nem tudják elképzelni, hogy ez megvalósulna, és most azt gondolom, hogy ezáltal, hogy a költségvetés igen komolyan forrást tett a állami intézményrendszerhez, ezért ott van egy szerintem egyértelmű jelzés arra, hogy igenis meg kell csinálni. A másik pedig az, hogy beépítettük a javaslataikat, és ezt most viszont hallották szintén, ez egy szerintem abszolút pozitív visszajelzés.
Egyébként, ha már itt a költségvetést említette, ez a mostani plusz összeg, ez egy egyszeri alkalom, vagy van arra garancia a rendszerben, ön hogy látja, hogy ez nem ismétlődhet meg? Tehát mondjuk 2017 tavaszán nem állhat elő megint egy 100 milliárdos hiány, vagy 18-ban, tehát hogy rendszer szinten megoldódni látszik ez a probléma?
Nem, ez beépített, ez az alapba van beépítve, ez nem ilyen egyszeri. Eddig valóban így volt, hogy egyszeri segítségek voltak, de ez most nem erről szól. Ez az alapba beépített plusz.
Beszéljünk egy picit még arról, hogy ugye nyilván ez egy folyamat lesz, ez az átalakulás, nyilván nem egyszeriben fog ez megtörténni. Hol vannak a legfontosabb mérési pontok? Hol vannak azok a pontok, amikor valamilyen szakasz lezárul, és érdemes megnézni, hogy jó, úgy alakulnak-e a dolgok, ahogy a kerekasztalnál kialakult a konszenzus, és ahogy mondjuk ön is szeretné látni ezt?
Hát ez egy elég nehéz kérdés, megmondom őszintén. Azért, mert egy rendszer, ameddig be nem áll egy intézményrendszer, az addig mindig mozog, de pontosan azért, mert hogy folyamatosan jönnek vissza a visszajelzések, ebbe egészen biztos vagyok. Nem hiszem, hogy megengedhetjük magunknak azt a luxus, hogy azt mondjuk, hogy na fél év múlva, vagy egy év múlva megnézzük, hogy milyen. Szerintem a folyamat, tehát folyamatosan kell majd reagálni az esetleges észrevételekre, azt ütköztetni akár más észrevételekkel, többször akár behívni az érdekelteket, hogy ismételten beszéljük végig. Szerintem ez egy folyamatos finomítás lesz. Azt gondolom, hogy most július 1-ével meg kellene, hogy alakuljon, vagyis szeptembertől gyakorlatilag így kellene szolgálnunk az iskolákat. És a működtetés az majd még eldől, hogy hozzájön-e vagy se, hogyha az hozzájön, ugye az egy megint másik történet, az 17 januártól lenne, az is egy ilyen, azt gondolom, talán fordulópont. Talán a pénzügyi mérési pontok azok mindig érdekesek lehetnek, hiszen a negyedéves beszámolók azok mindig elég jó visszajelzések, hogy valóban működik-e ez a jelzés, valóban élnek-e, hagyjuk-e élni a jogaikkal az igazgatókat, tehát ezeket azért mind ilyenkor le kell ellenőrizni. A számok elég jól visszaadják ezeket, ezt gondolom. Úgyhogy a pénzügy az egy ilyen szempontból jó, de szerintem maga a szabályozásnál is, mert hogyha nem lesz hatékony, az pillanatok alatt ki fog derülni. Tehát, mert hogy akkor jönnek a panaszok. Tehát ez egy érzékeny rendszer, az iskola érzékeny rendszer, azért ezt látható. És ezért nem hiszem, hogy olyan típusú mérföldköveket kell beépítenünk, hogy őszi és téli időszakhoz, évszakokhoz kössük. Egyszerűen szerintem maga az egész rendszert folyamatosan vizsgálnunk kell.
Ha már itt azt említett, hogy nyilván ez egy érzékeny rendszer, ugye eddig alapvetően a struktúráról beszéltünk, a formáról, arról a formáról, amiben az iskolák működni fognak a jövőben, vagy működniük lehet a jövőben. Hol ér össze ebben a szervezetben, a leendő szervezetben a tartalom és a forma, tehát hogy hol találkozik a kettő, hiszen ön is a beszélgetésünk több pontján is utalt arra, hogy azért ezt ne felejtsük el, hogy mégiscsak iskolákról beszélünk, ahol mégiscsak a gyerekekről kellene, hogy szóljon minden.
Igen, ugye minden egyes iskola úgynevezett pedagógiai programmal működik, ez az az ő arculata. Az, hogy milyen a pedagógiai program, azt az iskolák határozzák meg. Abban az esetben kell a fenntartóval egyeztetni, hogyha valami financiális plusz kell a pedagógiai programhoz rakni. Természetesen a tantárgyfelosztáson keresztül is valamilyen szinten van egyfajta ráhatás, de ez is mondjuk a pedagógiai programnak a következménye. Tehát mondjuk egy nyelvszakos iskolában nyilvánvaló, hogy több nyelvi óra, több tanárt kell adni. Az egy másik dolog, hogy vajon hogyan fog élni az iskola, mert ugye most egy lehetősége lesz, hogyha ő neki lesz bevétele, és valamennyi forrást ki tud gazdálkodni, akkor vajon hogy fog élni ezzel, hogy ami az ő identitása, ami az ő különlegessége, azt akarja-e vele erősíteni, vagy se. Tehát ugye ez már az iskolán múlik. Tehát, hogyha mondjuk egy nyelvi szakos iskolában gondolkodunk, akkor például mire forgatja vissza ezt? Visszaforgatja plusz órákra? Vagy visszaforgatja arra, hogy a gyerekeknek külföldre, az adott nyelvterületre szervez kirándulást? Remélem, hogy lesznek ilyen döntési pontok, ahol az iskola saját maga tudja ezt eldönteni, mert ezzel tudja magát erősíteni szerintem.
De akkor ez gyakorlatilag teljesen igazgatói hatáskör.
Igen.
Ugye? Tehát ebben a pénzben, abban, ami ott marad nála, ebből a pénzből, ebben nincs senkinek beleszólása tulajdonképpen, tehát az önállóság része.
Igen.
Mi lesz az új szervezetnek a neve?
Hát,
lesz-e új neve?
Lesz új neve, hiszen a szervezet új. Egy dolgot, vagy talán két dolog az, ami marad. Az egyik a maga a Klebersberg név, hiszen maga a klik az elkopott, és de ennek a névnek nem szabad elkopni.
Mármint a Klebersbergnek.
A Klebersbergnek. Nem szabad, hogy ehhez kötődjön. Ugyanis Klebersberg egy nagy oktatáspolitikus volt. Nagyon sok mindent tett a magyar oktatásért. Nem szabad, hogy ahhoz kötődjön. Ezért mi szeretnénk az ő nevét úgy továbbvinni, hogy az országos központ az Klebersberg központ legyen, és a tankerületek, hogy mivel tankerületek már meg ugyan kevesebb lesz, de azért a tankerület szó azért mégiscsak már kötődik az állami rendszerhez, ezért tankerületi centrumokról vagy tankerületi központokról beszélünk.
Mérhető lesz valamikor? Azt mondta, hogy nyilván ez nagyon nehéz kérdés, hiszen egy folyamatról van szó, egy szervezet sohasem áll be, ugye ezt is említett az imént.
Hát remélem beáll, de egy-két év kell hozzá körülbelül, másfél-két év.
Éppen ezt akartam kérdezni, hogy ön szerint mikor lesz mérhető akár a tartalmi munkában is, más mondok, akár mondjuk az oktatáshoz kapcsolódó tartalmi tesztben az, hogy az új szervezet jól működik?
Én azt gondolom, hogy abban az esetben, hogyha a szakos ellátást jobban tudjuk biztosítani, abban az esetben, hogyha a tanár továbbképzést az igények szerint tudjuk kialakítani, mert ez is a szakmának a része, és a feladata lesz a fenntartónak, az mind hozzájárulhat ahhoz, hogy az iskolában a nevelés-oktatás jobb legyen, és azok a mérési eredmények, amelyek legyen akár a PISA mérés is, vagy legyen az országos kompetencia mérés, azok jobb eredményt mutatnak fel. Egy pár év múlva a rendszer szintű átalakításnak biztos vagyok benne, hogy ilyen típusú következménye lehet. Kell, hiszen ez nem önmagáért alakítjuk át a rendszert, hanem azért, hogy hatékonyabb legyen. De nem csak a gázszámla fizetést értem hatékonyabbnak, az egy dolog, hanem a maga az oktatásnak a hatékonyságát kell növelni. Az csak így lehet, hogy beviszünk olyan módszereket, támogatunk olyan módszereket, amihez nem jutott idáig hozzá, nem tudott róla azon a területen, hogyha sok a hátrányos helyzetű, akkor olyan típusú továbbképzéseket kell vinni, ami a pedagógusok munkáját támogatja, hogy hogy kell ezt kezelni, hogy kell a heterogén csoportokat egy kicsit jobban úgy kezelni, hogy ő egyedül van az osztályban, de van ezerféle gyerekben jó szerint, és a taranyagot ugyanúgy le kell adni 45 perc alatt. Ebben segítséget kell adni, és ebben szerintem a fenntartónak kell segítenie. Ez a rendszer lehetőséget fog erre teremteni, így tervezzük.
Pölöskei Gábornő, a Klebersberg Intézmény Fenntartó Központ elnöke volt az Aréna ma esti vendége. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én köszönöm a meghívást.
Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallották. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő működött közre. Az ő nevében is búcsúzik a műsorvezető, Lavai Rihárd. Minden jót, viszonthallásra.